Kedves hallgatók, Kolozsváron vagyok. Veres Enikő szociológussal beszélgetek, aki a Kolozsvár Társaság ügyvezető igazgatója is egyben, és akinek a neve összekapcsolódik a roma kérdéssel. Ezt azért mondom, mert amikor a műsorról beszélgettem ismerősökkel, megkérdezték, hogy Veres Enikőt megkerested már? Tehát akkor vettem a fáradtságot, úgy gondoltam, hogy érdemes, muszáj ide utaznom Kolozsvára, hogy találkozunk, és mondja ön el nekem, hogy hogyan kapcsolódott ön a roma közösségekhez a kutatásai révén, mert a doktori disszertációját is roma témában írta.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen, hogy ezt a lehetőséget megkaptam, egy kicsit beszélhetek azokról az eredményekről, amelyeket a kutatások során gyűjtögettünk, és amelyeket értelmeztünk természetesen. De mondjuk így, hogy a roma közösségekkel, vagy éppen erről beszéltünk, ugye a Gábor cigány közösségekkel vagyok én inkább közeli kapcsolatban. Itt Kolozsváron is megmondom, a szomszédunk volt egy ilyen bádogos család. Egy nagyon kedves és igazán közvetlen kapcsolat alakult ki köztünk. De egy picit jobban beleláthattam, hogy ők hogy élnek, de igazán több időt, tehát a közösséget, családot, azt a 90-es évek végén tudtam megnézni, amikor is egy felmérést végeztem Szent Ábrahámon és a környékén, és akkor tényleg kibeszélték a férfiak, nők, hogy ők hogy is élnek. Ez egy különleges helyzet, mert hogyha szeretnénk mi beszélni arról, hogy a roma közösségek vagy a Gábor cigány közösségek, akkor másképp tudnánk erről beszélni Kolozsvár, Torda esetén, vagy Székelyföldön, ahol többségben vannak még mindig a magyarok, tehát amikor elmentem Szent Ábrahámon, egy nagyon kedves kis történet mesélek el, hogy a kérdőjében az egyik kérdés az volt, hogy milyen nemzetiségűnek tartja magát. És akkor kihúzta magát a családfő, és azt mondta, hogy ő székely magyar cigány. Kicsit meglepődtem, azt mondtam, hogy jó, én ezt értem, így van, tényleg.
Hármas identitás,
de válasszon. És azt mondta, hogy ő nem tud választani. Ő ezt a hármat vallja, így határozza meg magát, és ez nagyon érdekes Székelyföldön, egy különleges helyzet, mert ugye létezik egy akkulturáció, és ők magyar közösségben éltek, tehát székely magyar közösségben, és picit identifikálódnak, de ugyanakkor megtartja a cigány identitást is. Ezt, hogyha elmenjünk talán Szeben megyébe, vagy Mára Maros megyébe, vagy éppen Kolozs megyébe, látjuk, hogy itt átalakulóban van, és román nyelvet beszélnek már inkább. A fiatalok nem tudnak. Hiába Gábor cigányok, a fiatalokat nem is tanítják meg. Egyre inkább nem, hogy magyar vagy román, hanem angolul tanulnak, mert ugye ez a jövő.
Ezzel érvényesülnek,
és főleg az elmúlt 20 évben láthatjuk, hogy nagyon sokan külföldön vállaltak munkát. Itt elsősorban a férfiakról beszélünk, és a nők az egy nagyon érdekes helyzet nemi szerep szempontjából, hogy itthon maradtak, és ők továbbra is a patriarchális hagyományos családot tartják fenn.
És hagyományosan öltözködnek is.
Pontosan a nők esetében. Mondjuk ezt mi nem tudjuk annyira kívülről meglátni, de ott is megvan, hogy kinek milyen státusza van, a szerint van a rokojája, színben is, meg társadalmi státusz, a mondjuk a legidősebb matróna, nevezünk úgy, a cigányasszony a családfő, aki tulajdonképpen nem csak a gyermekneveléssel, hanem a szocializációval is foglalkozik. Tehát neki ez a szerep jut, hogy megmondja már egész kicsi kortól annak a kislánynak, annak a kisfiúnak, hogy neked így kell viselkedned, így kell öltöznöd, és akkor, ha a férj nincs is ott, akkor ő vállalja, hogy vezeti a mindennapi életet, és az az érdekes, hogy ami a mi modern vagy posztmodern családunkban megvan, hogy ugye mi nem vigyázunk az idősebbekre, hanem ha lehet, s ha van lehetőség, akkor vagy egy idősek otthonába, vagy valakit alkalmazunk, és az vigyáz majd a kedves hozzátartozóinkra, és
ők ezt nem.
Nem a fogyatékost, sem az időst nem engedik ki a hagyományos társadalmi szerkezetből, tehát az a család, ez az alapja a roma és a most éppen a Gábor cigányokról beszéltünk közösségekben.
Én például most nemrég találkoztam egy Maros-Szentkirályi 73 éves asszonnyal, nénivel, aki azt mondta, hogy neki nincs nyugdíja, és ő ezért kell piacra járjon. De a család, a házban három család lakik, mert a fiaik oda, három fia van, oda hozták a menyeket, a lányai azok pedig elköltöztek, mert férjhez mentek, tehát őt se hagyta cserbe a család, csak ő úgy érzi, hogy még ameddig tud, addig kell ő is keressen valamit.
Igen, ez egy érdekes eset. Mondjuk láthatjuk itt a piacon is, hogy minden szombaton vagy hétvégéken általában jönnek a főleg középkorú, illetve fiatalabb cigányasszonyok és zoknik, meg mindenféléket árulnak. Még megvan ez az előítélet. Ezekről beszélhetünk a roma cigányokkal kapcsolatban. Nem szeretnek venni, mert feltételezik, hogy ők ezt biztos nem becsületes úton szerezték, de nem így van. De mondjuk, hogyha egy valaki más, egy second hand üzletben lenne, akkor hát azt mondanám, hogy jó. Megveszem, ezt most idézőjelben mondom így első személy, megveszem, igen, mert biztos, hogy jó minőségű lehet. De ugyanígy van, mondjuk nem csak eladásban, hanem például, mikor bádogos cigányokról beszélünk, sokan nem alkalmazzák őket mostanság, mert azt mondják, inkább megveszem a mit tudom én melyik üzletben, és én majd az interneten megnézem, hogy hogy kell felszerelni.
Mert a csatornát.
A csatornát, pedig az nálunk például és a környéken mindenhol ők szerelték fel, és olyan munkát végeztek, hogy 30 éve nem kellett semmit. Tehát van egy előítélet, és ezzel az előítélettel sajnos ők hát az elmúlt több száz évben harcoltak, és most sincs sokkal másabb ez. De mondjuk vannak kis lépések az egyetemen például azért, hogy segítsék, támogassák az integrációjukat, akkor van pár fenntartott hely, ingyenes fenntartott hely, ami egy roma identitású fiatalnak van fenntartva. Megkérdezhetjük ugye, hogy akkor ő hogy bemegy, és ugye megmondja, igen, ezt ő kell vallja, és aláírja, hogy ő bizony roma, és azért jogosult arra, hogy itt tanuljon.
Az ön kutatásaiból mi derült ki akkor, amikor ott Szent Ábrahámon végzett kutatást, és Székelykeresztúr környékén? Akkor mi volt a helyzet?
Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert a roma közösség, a Gábor cigányok nagyon erős közösségi identitást mutattak, és azt mondták, hogy ők nem tudnák elképzelni az életüket, hogy csak úgy külön a falu szélén vagy bárhol lakjanak, hanem ők együtt, helyi székely közösséggel együtt élnek, és így szeretnék, hogy tovább is így fejlődjön. Tehát ők nem volt egy ilyen szegregáció, mint mondjuk bizonyos más közösségekben, ahol picit modernebb életvitelről beszélünk, és főleg itt a nagyvárosok környékén mondanám ezt, vagy éppenséggel a nagyvárosokban. Ott egy nagyon érdekes helyzet volt, ami a családokat illeti. Egy nagyon kedves kis történetet mesélek el, hogy elmentünk egy családhoz, ahol velem egykorú, tehát olyan 40 év körüli nagyszülők voltak, akik nem voltak összeházasodva, de az unoka, egy nagyon jó képességű fiatalember, hát őt is támogatták, hogy bemenjen Marosvásárhelyen tanuljon, és akkor mondták a nagyszülők, ugye a 40 éves nagyszülők, hogy hát most már ez szégyen, hogy ne legyünk mi összeházasodva, és hogy akkor az unoka szégyelje magát, és akkor most összeházasodunk. Tehát náluk egy nagyon érdekes helyzet volt, hogy ők nem a mondjuk ilyen polgári szokások szerint házasodnak, hanem a közösségen belül. Sok esetben nincsenek is formálisan összeházasodva.
És nem is válnak
és
el.
És nem is válnak el, pontosan ez az egy nagyon érdekes dolog.
Mi meg papírral is elválunk.
Mi meg papírral, vagy anélkül. Hát ez egy nagyon érdekes helyzet volt, és én meglepődtem, mert ugye létezik mindenkiben egy ilyen előítélet, hogy a roma, a cigányné az mindig úgy, hogy mondjam, félre van állítva neki, nincs szava, ez nem így van. Tehát mikor bemész a lakásba, csak látod, hogy bizony ő rendesen pontra is tudja tenni, nem csak a gyereket, hanem a férjét is, hogy ülj odé, mert most én akarok beszélni, és nagyon kedvesek voltak, igazán nyitottak, tehát nem szégyelték azt, ahogy élnek, és ez valahogy nagyon tetszetős volt.
Csak úgy bekopogtatott a találomra?
Volt egy ilyen, igen, egy ilyen a szociológusoknál egy bizonyos mintavétel, és akkor minden hetedik házban, legyen az bármilyen kastély, vagy akármilyen, minden hetedik házban kellett egy ilyen...
Egy algoritmus szerint.
Igen, igen, tehát ez volt a módszertan a kutatásnak. Nagyon örventem, hogy volt egy pár ilyen, és összetudtam hasonlítani a székelyekkel, akik nagyon pozitívan viszonyulnak. Azt mondták, hogy nem történt meg soha olyan, hogy azért ítéljenek el valakit, mert csak hogy cigány. Segítik egymást, ez sajnos nem általános azért. Vannak bizonyos települések, ahol igazán megbélyegzik őket.
Itt Kolozsvár.
Kolozsvár, Közép-Erdély, igen. Mondom, én végeztem egy felmérést akkor az egyetem keretén belül Nagybányán. És ez érvényes minden nagyvárosban, hogy a kommunizmus idején megpróbálták ezeket a közösségeket szétporlasztani, bomlasztani, hogy lebontották nem csak az ő, hanem mondjuk a hóstáti közösségek házait is, és ezzel teljesen az ő hagyományos társadalmi szerkezetüket bontották szét. Ezt mesélték ott helyben, hogy a cigány családot 5. emeletre költöztették, és persze a családfő felvitte a lovát, és a ló a kádba volt, mert az egy munkaeszköz is volt, és szinte családtak, tehát igen, nehéz volt azért, igen, integrálódni. De ugyanígy továbbra is azért volt egy megbélyegzés, tehát mind azok ellenére, hogy ezt a hagyományos közösséget a városokban ugye mondjuk megpróbálták ezt felszámolni, de mikor munkát ajánlottak nekik, ipari létesítményekben általában a kisebb képzettségű, alacsonyabban fizetett szakmákat kapták ők. Munka nélküliek lettek, és ők voltak talán a leginkább a vesztesei a 89 utáni időszaknak. És én láttam tordát például, amit nagyon iparosítottak, és tönkretettek a 90-es években. Sokáig, még most is lehet, hogy látsz arra felé, ha megy az ember, férfiakat, akik árulnak poharakat, mert igen, így fizették igen. ki őket, úgymond. Aha. Tehát nem végkielégítést.
Sokszor láttam, ilyet, arra gondoltam, hogy még működik a gyár, nem működik a gyár.
Nem működik, nem.
Ez az örökség.
Ez volt, igen, a, mondjuk így.
Végkielégítés,
igen. És őket nem vették már sehol fel, nem volt ez a továbbképzés, amilyen volt 89 előtt, illetve most megint úgymond
a munkanélküliek átképzése.
Igen, igen, nem volt ilyesmi, és nem is volt, most már többször végeztem egy felmérést itt, a munkaerőhivatal kért meg erre. Hát most már nincs szakember, aki képezzen. Az Európai Unió ad pénzösszegeket, kimondottan van egy erre szánt keret, de nincs szakember, aki tanítsa a fiatalokat.
És akkor ezért nincsen átképzési program?
Vagy? Hát ez az egyik oka. Nekünk van egy ismerősünk, aki azt mondta, ő volt az utolsó generáció kályhás. Azóta nem képeznek. Mesélte, hogy őt nagyon sokszor kérték fel, hogy de hát képezzen, és azt mondta, hogy hát nem tudja vállalni, nem ért hozzá. Ehhez is kell egy bizonyos érzék, persze.
Igen,
tehát
igen,
azt,
igen.
hogy egy-két inasod van, az egy dolog, de hogy ezt szakmaszerűen okdast, és ezért van, mondjam így, a Gábor cigányok esetében, hogy ott mindig családi vállalkozások alakulnak ki, a nagytata, nagybácsi továbbadja.
Ez úgy van, mint régen, tehát, hogy egy bizonyos cég, a céhek összetartottak, és nem voltak hajlandók egy idegent, vagy kellett fizetni, hogy inast vegyen fel, tehát, hogy mindenki a saját családját, vagy a gyerekét oktatta.
Igen, és itt megvan a kettősség bizalom, ugye, tehát te bízol abban, hogy nem fog átverni, úgymond téged az inas, és megszorítást, tehát tudtad fegyelmezni, megmondtad, hogy nekem aztán ne jöjj, menj jobbra-balra, hanem mellettem ülsz, és megtanulod. És amikor hozzánk jöttek, akkor is nagyon érdekes volt, hogy az unoka az 10-11 éves volt, és Gábor Lala, így hívták az öreget, és azt mondta, hogy te most ide ülsz, nem csinálsz semmit, de nézed, hogy én mit csinálok. Tehát ez megvan már, hogy mi lesz ezután, főleg, hogy most több lehetőség adódik. Igen. Külföldi munkavállalásra, nem tudom.
Igen.
De.
Igen, hát a külföldi munkavállalással megszűnnek a mesterségek, elmegy 3 hónap alatt, keres annyit, mint itthon keresne 1 év alatt, és akkor miért folytassa szakmáját? Ez sajnos, ez van egy ilyen trend is, nem?
Van, de ezek az emberek, akik kimennek, nagyrészt láttam egy ilyen Lengyelországba való migrációt, tehát ők elmennek időszakosan, nem hagyják itt a családot, csak 1-2 hetet, 1 pár hónapot ott vannak, és ugyanazt csinálják, mint itt, csak sokkal többet fizetnek érte. Építkezésekben dolgoznak, és nem kevés pénzért, és nagyon jó minőségben, nyilván azért is tudnak ott helytállni, mert hát Lengyelországról beszélünk, egy nagy lakosságú ország, az egyik legnagyobb uniós ország, és ott van mit dolgozni.
Mesélte, említette, mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofont, hogy a nemi identitással kapcsolatosan is végzett kutatást, hogy ebből mi derült ki.
Igen,
a nemek megoszlása.
A nemi identitással kapcsolatban csak annyit tudnék mondani, hogy napjainkig nagyon hagyományosak ezek a nemi szerepek. És főleg, ami a nőket illeti, ők eléggé belterjes környezetben vannak, nem járnak ki, vagy egyedül nem járnak ki, mondom, kávézni például, vagy úgy, ahogy mi elmegyünk mondjuk mozizni a barátnőkkel, hanem családdal. Mindig a családdal. Általában, ha megnézzük őket, megy egy idősebb hölgy, a család fő, úgymond, és magával viszi a lányát, menyét és az unokákat. Ez így néz ki általában. És náluk elég gyakori a gyerekházasság. Ezt mindenki tudja hallgatólagosan, hát ha nem is fogadják el, de nem büntetik. Tehát Kárpátokon túl is itt is úgy van. Több esetben jöttek, volt egy svédországi hölgy, aki jött és felháborodva mondta, hogy lehet az, hogy egy gyermeklányt, egy 12 évest, egy 14 évest engednek, igen, férhez adni. És megmondtuk, ez egy kulturális sajátosság. Tehát ez még akkora vezethető vissza, ugye, amikor nem jártak iskolába, akkor már mondjuk így ivarérettek, csúnyán mondjam így, de akkor 12 éves korban is 50 év volt az átlag életkor, tehát most másképp is nézünk rá, és ugye járnak iskolába, kötelező, sőt, iskolába járni. Én egy nagyon kedves kis történetet mondanék el. 91-ben találkoztam először azzal, hogy milyen erős a szokás hatalma és a közösségnek a mondjuk ilyen megszorító ereje. A magyar lónai vagy szászlónai, ki hogy ismeri, általános iskolában tanítottam. Egy 8-os kislány volt, Zsuzsika, aki egy nagyon okos és kedves diákom volt, és javasoltam neki, hogy 9-től írassuk be, járjon valami magyar nyelvű liceumba, kár lenne, hogy így elvesztem, mondjam így, mert tehetséges. Azt mondta, jaj, tanár, én nem lehet ez kisasszony így, mert én már így is 14 évesen vén kisasszony vagyok, engem már 12 éves koromban férhez adtak, és most, hogy lejár, elvégzem a 8-ot, megyek is oda az anyósomhoz. Megdöbbentem, ez a belterjesség, ezt mi nekik tulajdonítjuk, de nem így van, mert ez ugye, ha meggondoljuk, visszamegyünk egy picit a szászoknál, és ugyanígy volt. Tehát a belterjesség ez mindig, tehát a családok adták össze, úgymond.
Igen.
Szerencsésebb esetben szerelem is volt.
Igen.
De
úgy mondták, hogy összerakták. Kalotaszegen is így volt a múltban. Igen.
Úgyhogy ez családok döntötték el már, mikor egész kicsikék voltak a gyerekek, hogy na, őket egymásnak szánjuk.
De érdekes módon nem tiltakoztak, tehát én Kalotaszeghez állok közel, és ott a 70-es, 80-as években, tehát tudta, hogy kihez kell menjen, és nem volt azzal semmi probléma. De
ez így van tényleg, és ez a család mondjuk ilyen hatalma volt, tehát hogyha te elmész, akkor mondjuk egy párja leszel, akkor már nem tartozol közénk. És most visszanézve azért a mi nagyszüleink is egy ilyen előre elrendezett mondjuk helyzetet találtak.
Vagy korán mentek férhez.
Vagy korán, vagy úgy, hogy már eleve megvolt, hogy 1-2-3 család, na hát ott van egy olyan férhez adandó leánk, akivel az a fiatal ember, még akkor is, hogyha nem szerették egymást. Ez volt a mondás, majd megszeretik egymást, uh-huh. vagy majd megszokják egymást.
Vagy a szerelem úgy is elmúlik.
Vagy úgy, igen.
Igen.
Na, tehát ez egy kedves kis történet volt. Sajnos nem találkoztam Zsuzsikával azóta. Nagyon szeretnék elmenni egyszer, hogy meglássam, hogy mi történt az ő élete, hogyan alakult.
Éppen azt akartam kérdezni, hogy ezekkel a családokkal utána tartotta még a kapcsolatot, vagy?
Most terveztem, hogy elmegyek még egyszer egy ilyen utókutatást végezni. Szeretném látni, hogy azoknak a, hát nem vagyok meggyőződve, hogy még élnek, de hogy azoknak az utódai hogyan alakították ki az életüket, hogy ott maradtak-e Szent Ábrahámon, vagy ugye, mert hogy már a gyerekek, a kisebbek tanultak, tehát akkor ők is keresztúrra, Marosvásárhelyre, nem tudom, hogy hova, de ez egy érdekes helyzet. Ellenben, ami meglepő, az, hogy a lányok esetében még mindig eléggé, tehát egy ilyen hátrányos megkülönböztetés van. Lányokat kevésbé oktatják, tehát ha arról van szó, mondják, hogy kár, hogy Leánka, pedig milyen jól tanul.
Vagy a zenész dinasztiáknál is mindig a fiút tanítják,
igen,
meg pontosan. Zenélni.
Igen, vagy mondjuk lehet egy szóló énekes, egy ilyen, kimondottan ilyen, hogy hegedűn játszon, nem, azt nem lehet.
Akkor maradjunk annyiban, hogyha ezt az utókutatást elvégzi, akkor nekünk is beszámol róla Marosvásárhelyi Rádióban.
Természetesen, köszönöm szépen a lehetőséget, ez az idei nyár folyamán fog megvalósulni, és akkor én is nagyon várom, és szeretném, hogy tudjam bizonyítani magamnak, hogy igenis van pozitív irányba való elmozdulás.
Úgy legyen, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.